Hát ékesség is elhozott ma este is mindenkit. Maradjunk helyünkön egy pillanatra, majd a liturgikus rész elkezdődik. Nagy szeretettel köszöntjük Isten tiszteletünkön Eszter Gáriel Gábor Csömör nagytartsai református lelkipásztort szeretteivel együtt. Köszönjük, hogy eljöttek közénk, és nagy szeretettel köszöntjük a hitvallásainkat szüleikkel együtt. Köszönjük, hogy vállalták ezt a szolgálatot, és majd örömmel fogadjuk. Rögtön az Isten tiszteletnek az elején a tisztelet úr jelezni fogja mindezt. Legyen Krisztus a mi életünk, jelenünk és jövünk, ő áldja meg mai alkalmunkat is.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim, és Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk mennybéli jóatyánkat a 421-es számú dicséret mind a négy versével. A 421-es számú dicséret mind a négy versét énekeljük. A 421-es számú dicséret első verse így kezdődik: Tudom, az én megváltóm él.
Kézen már leáll, már
Szeretném megkérni most a hittanosokat, hogy fáradjanak ide ki előre az úrasztalához, és szolgálatukkal okozzanak örömet nekünk, szép örömet.
Köszöntjük a gyülekezetet, mi vagyunk a Csobánkai hittanosok, első és második osztály képviseli közöttünk a legtöbben. Illetve van egy jogis hittanosunk is a Hanna személyébe, hogy ő is szeretne kijönni és énekelni velünk. Nagyon kis picike dologra készültünk, három énekkel. Az első két éneket az óvisok is és az iskolások mind tudják, és a harmadik éneket pedig a másodikosokkal tanuljuk Ábrahámról, mert ő jól a tanult második osztályban, illetve az egész családjáról. Ugye már a végén nem tudjuk, hogy kinek a telekutya. Igen. És egy kis néhány kicsi versikével, Sikós József versikével készültünk. Egyébként pedig itt eszembe jutott, hogy ha valaki a gyülekezetben szereti a tollat forgatni, és esetleg gyerek versikéket szeretne, vagy tud írni, inkább azt mondja, tud írni, akkor azt szívesen fogadom, mert úgy nézem, hogy jól fog nekünk ez jönni, ha esetleg valaki nem ügyes. És akkor leteszem a kustámat, és hát ilyen mozgalmas jeleneket énekelünk, úgyhogy fogadják tőlünk szeretettel. Szólnak a harangok a toronyban, bim-bam-bim-bim-bam-bim-bim-bam-bim-bam. Jézushoz jöjjetek mindannyian, bim-bam-bim-bim-bam-bim-bim-bam-bim-bam.
Szeretem a napfényt, patak csobogását, kis mély hűmögését, madár dalolását. Lát szellő, virág, minden szépet és jó.
Sok apró örömet.
Sok apró örömet, minden szépet és jó. Istennek köszönöm.
És akkor most a mozgásosat, jó?
Ó, mi csodás isteni szeretet, ó, mi csodás isteni szeretet, ó, mi csodás isteni szeretet, égi szeretet. Olyan magas, el sem mérhetem, olyan mély, hogy meg sem mérhetem, olyan széles, át sem mérhetem, égi szeretet.
Gyorsabban.
Ó, mi csodás isteni szeretet, ó, mi csodás isteni szeretet, ó, mi csodás isteni szeretet, égi szeretet. Olyan magas, fel sem mérhetem, olyan mély, hogy meg sem mérhetem, olyan széles, át sem mérhetem, égi szeretet. Ó, mi csodás isteni szeretet, ó, mi csodás isteni szeretet, ó, mi csodás isteni szeretet, égi szeretet. Olyan magas, el sem mérhetem, olyan mély, hogy meg sem mérhetem, olyan széles, át sem mérhetem, égi szeretet.
Tudom, Jézus szeret engem, éjjel-nappal vigyázz rám, te meg bajban is fölöttem, mint esőben szivárvány. Nem félek, boldog vagyok, Jézust én is szeretem, bárhol legyek is, ő mindig itt van velem. Megvallom neked, Jézusom, bizony van sok hibám, az emlálom engedetlen és csúnyát mondasz szám. Próbálj ezen segíteni, jó tanács nevedés, szeretnék javulni, de hát saját erőm kevés. Te adsz Jézus bocsánatot, és te adsz új szívet, és veled sikerül kezdenem egy új boldog életet.
Na hát, amikor ezt a verset megmutattam nekik, elolvastam, akkor a Bugi nagyon bátran jelentkezett, hogy Ágvin ilyen szeretné. És mondta neki, figyelj, Bugi, rendben van, de hát van benne ilyen, hogy hát, hogy próbálnék javulni, mert hogy rosszaságokat követettél el, és akkor meg még csúnyát is mond aztán, de hát azt mondta, hogy Ágvin, nekem ez nem probléma, mert ez elő szokott velem fordulni, és hát valljuk be őszintén, ki az, aki nem szokott közülük rosszaságot elkövetni, tehát ugye, hogy még a fennőtt is bevallják most itt. Igen? És akkor hát ugye belevált a Bugi, annak ennyire eljött, hogy egy kicsikét felemelkedésre van neki. Úgyhogy nagy bátran figyelt ide közénk, köszönjük szépen. És akkor még egy utolsó énekünk van Ábrahámról.
Gyertek, testvéreim! Isten tiszteletünk további megáldás és megszentelése. Jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, mielőtt meghallanánk Istenünk hozzánk szóló mai üzenetét, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, nagy a Te jóságod, amiért napról napra, estéről estére egybegyűjtesz bennünket, és megajándékozol minket igéd üzenetével. Nem érdemeljük meg ezt a kegyelmet, ezt a jóságot, Urunk, mert sokszor és sokféleképpen vétkezünk ellened. De a Te kegyelmed végtelen, nagy a Te hűséged irántunk. És ezért engedd, Urunk, hogy áldjuk szent nevedet estéről estére, napról napra, és hirdessük ennek a világnak, hogy milyen nagy a Te szereteted, amelyet Jézus Krisztusban megmutattál. Urunk, köszönjük neked, hogy gyermekek száján keresztül is megláthatjuk a Te szeretetedet. Köszönjük a fiatalságot, a hittanosokat, akiknek erőt adtál és bátorságot, hogy kiálljanak gyülekezetünk elé, és bizonyságot tegyenek rólad. Köszönjük, Urunk, hogy megörvendeztettél velük bennünket. Kérünk, Urunk, segíts most elcsendesedni, hogy rá tudjunk figyelni. Segíts minden gondunkat, bajunkat félretenni, hogy figyelő szívvel halljuk a Te ígédet, és hogy annak megtartói lehessünk. Kérünk, könyörülj rajtunk, szent lelkeddel ajándékozz meg, Jézus Krisztus nevében. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim. A mai nappal az ötnapos evangelizációs sorozat végéhez érkeztünk. Ennek az evangelizációs sorozatnak Pál apostol Filippibeli gyülekezethez írt levelének ez első fejezetéből a 21. vers volt a vezér igéje, vezér fonala, amikor Pál apostol azt mondja, nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyeresség. Napról napra, estéről estére szólt hozzánk Isten igéje, hogy mi is át tudjuk élni azt, amit Pál apostol átélt egykor, és bennünk is megfogalmazódhasson őszintén, hitvallásként az, hogy az életünk Krisztus, és számunkra a meghalás nyereség. Az első este a bűnbánatról és a megtérésről hallhattuk Isten üzenetét. Ez a kettő, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy Krisztus legyen az életünk. Ahol bűnbánat van, ott bűnbocsánat is van. És ahol megtérés van, ott kiárad Isten kegyelme és szeretete. A második este arról hallhattunk, hogy bizony a keresztény hitünket nem igazíthatjuk a saját magunk szája íze szerint. Hogy kiszemezgetjük belőle azt, ami nekünk tetszik, és ami esetleg feszültségeket, konfliktusokat generálhat ebben a világban, azokat mellőzzük. Krisztus az életem, az azt jelenti, hogy teljes egészében elfogadom őt, ahogy Pál apostol is tette ezt. És vállalta a szenvedést, a megaláztatást, vállalta az üldözést Krisztusért. Harmadik este arról hallhattuk Isten tanítását, hogy bizony mi szolgák vagyunk. Alázatra tanított az ige, hogy tudjuk, hol a helyünk. Ne képzeljük magunkat többnek annál, mint amik valójában vagyunk, mert csak az alázatos szív, a töredelmes szívet szereti az Úr. És ahhoz, hogy Krisztus az életünknek nevezzük, ahhoz meg kell aláznunk magunkat előtte. És szolgai lélekkel kell szolgáljuk az Urat. És aki Krisztussal él, az szolgaként megkapja a fiúság lelkét, és annak helye lesz a mennyek országában. Tegnap este a békességről hallhattuk az igei tanítást. Bizony ahhoz, hogy ezt a földi életünket végig tudjuk harcolni, hogy megálljunk a hit útján, békességre van szükségünk, mert ez az egész világ békétlenséget áraszt magából. Az a világ, amelyet beszennyezett az ember a bűnnel. De ezt a békességet a világ nem tudja megadni, ezt egyedül Krisztus tudja nekünk megadni. És ő meg is adja ezt annak, aki kéri. Megadja, hogy békességünk legyen, hogy kitartóak tudjunk lenni, hogy végig fussuk azt az utat, amit ő jelölt ki számunkra. Elérkeztünk a mai utolsó estéhez, evangelizációnk záró alkalmához, amelynek alapigéje az evangelizáció vezérfonala Pál apostolnak a Filippibeli gyülekezethez írt levelének az első fejezetéből a 21. verstől a 25. versig terjedő szakasz. Helyünkön maradva hallgassuk végig Isten igéjét. Nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor hogy melyiket válasszam, nem tudom. Szorongat ez a kettő. Vágyodom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. De miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok, és együtt maradok mindnyájatokkal a hitben való növekedésetekre és örömötökre. Amen. Most is egy személyes élménnyel szeretném kezdeni az ige hirdetésemet. Mi egy fiatal gyülekezet vagyunk. 2010. szeptemberében vált önállóvá a Csömöri gyülekezet, Szorványból missziói egyház községi önálló gyülekezetté vált. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy 8 éve éljük azt az életet, amit itt Csobánkán vagy Pomázon már évtizedek óta a testvérek tapasztalhatnak. És bizony a sok öröm mellett vannak szomorú pillanataink is, és nehéz pillanataink is. Ilyen például, amikor gyülekezetünk aktív tagjait kísérjük utolsó földi útjukra. Az elmúlt két évben különösen is sokszor kellett a ravatal mellett állnunk, és olyanoktól búcsút venni, akik gyülekezeti életünknek meghatározó alakjai voltak. Nehéz pillanatok voltak ezek. Tavaly búcsúztunk például egy 32 éves fiatal embertől, aki egyszem gyermeke volt a szülőknek, és akik minden reményüket a gyermekbe vetették. Váratlanul halt meg, senki nem számított rá. Idén meg nem is olyan régen vettünk búcsút egyik presbiter szolgatársunktól, aki valóban azt mondhatjuk, hogy élő hittel oszlopa volt a presbitériumnak is, és a gyülekezetnek is. Akár a szüleit kíséri utolsó földi útjára a gyermek, akár a szülő kíséri utolsó földi útjára a gyermekét, akár a házastárs a másik házastársát. Olyan fájdalomról beszélünk a halállal kapcsolatban, amely nehezen tud enyhülni, és amely végig kíséri az ember életét. A halál meghatározza az életünket, gondolatainkat is, döntéseinket is és tetteinket is. Sokfélék vagyunk, sokféleképpen tekintünk a halálra, különösen a saját magunk halálára. Talán a testvérek is ismernek olyanokat, akik számára ez annyira terhelő ez a téma, hogy nem is hozzák szóba. Sőt, hogyha szóba kerül a halál témája, akkor inkább elhesegetik a gondolatokat, inkább témát váltanak valahogyan, csak ne kelljen róla beszélni, szinte betegei a halál kérdésének. Aztán vannak olyanok is, akiket meg egyszerűen nem érdekel. Azt mondják, minek foglalkozzak én a halállal, majd ráérek akkor, amikor eljön az idő, addig az élettel akarok foglalkozni. És van egy harmadik típus is, aki viszont tudatosan készül a halálra. Mert a hite, a hitvallása, a vallása erre tanítja őt. Akár így van, akár úgy, egy dologban minden ember egyforma, mégpedig abban, hogy a földi létezésünknek van egy végpontja, és ennek a tudata meghatározza az egész földi életünket. A mai alapigénken keresztül mennyei atyánk arra tanít bennünket, hogy keresztényként hogyan viszonyuljunk a halál kérdéséhez úgy, hogyha számunkra az élet Krisztus. Pál apostol börtönből írja ezt a bizonyságtételét, amit most már minden este hallhattunk. Nehéz helyzetben van, raboskodik ismét a krisztusi szolgálatban, de ő vállalja a rabságot. És a börtön rácsai mögül írja ezt a csodálatos bizonyságot, hogy neki az élet Krisztus, és ő nem fél a haláltól, sőt, számára a halál nyereség. Minden bizonnyal körünkben is vannak olyanok, akik gyászal a szívükben hallgatják most Pál apostol szavait. És joggal vetődhet fel az a kérdés bennük, hogyan lehet nyereségként tekinteni a halálra, amikor az éppen a legnagyobb veszteség az ember számára. Az ember számára a nyereség az mindig valami örömteli dologgal kapcsolatos. Például, amikor egy fárasztó és küzdelmes munka után siker koronázza a munkánkat. Elértük az eredményünket, a célunkat. Gondolhatunk például a gyülekezetépítésre, vagy gyülekezeti otthonépítésre is. Nálunk Csömörön nyereség az, hogy végre hosszú évtizedek után saját otthonban tarthatjuk istentiszteleteinket, zenekari próbáinkat, bibliaóráinkat, végre saját lelkészi hivatalban fogadhatom a hozzám érkezőket. Ez csak azt tudja igazán értékelni, aki tudja, milyen enélkül végezni a szolgálatot. Igen, ez nyereség. Nyereség az általában a sikerrel, az örömmel, a kiteljesedéssel kapcsolatos. És Pál apostol most mégis a halált hozza ide nyereségként. Azt mondja, a halál számára nyereség. Ahhoz, hogy megértsük Pál gondolatát, az ige üzenetét, ahhoz előbb meg kell értenünk, hogy mit ért az alatt Pál, és mit kell értenünk az alatt, hogy az élet Krisztus. Ez a kettő ugyanis összetartozik, szorosan, szétválaszthatatlanul, mert csak annak lesz a halál nyereségé, aki számára az élet Krisztus. Nekem az élet Krisztus, mondja Pál. Ismerjük Pál történetét. Tudjuk, hogy ő egykor keresztény üldöző Saulként üldözte a keresztényeket, és tudjuk, hogy történt az életében egy nagy változás. Ott a damaszkuszi úton megjelent előtte a feltámadott Krisztus, és elhívta a szolgálatra. Ezt az eseményt szoktuk úgy nevezni, hogy ez a páli fordulat, ez a megtérése Pálnak. Egy új életet kapott. Saulból Pál lett. Keresztény üldözőből a keresztények apostolává lett. Amikor Pál azt mondja, hogy nekem az élet Krisztus, minden bizonnyal ez is benne van, hogy az óemberét hátrahagyva egy új emberként élhet, amelyben, akinek az életében Krisztus szent lelke munkálkodik. De mást is jelent ez. Ugyanis az, aki elfogadja Krisztus megváltását, aki átadja a szívét a megváltó Úrnak, az kap egy csodálatos ajándékot. Mégpedig azt, hogy az Úr vele lesz minden napon, a világ végezetéig. Amikor azt mondja Pál nekem az élet Krisztus, akkor azt mondja, hogy ő minden nap megéli Krisztust. A nap 24 órájában, az óra 60 percében megéli Krisztus jelenlétét az életében. Ott van vele. Már nem egyedül, Isten nélkül bolyong Pál az életben, hanem megváltó Krisztus által a legközelebb került Istenhez. Istennel együtt éli az életét. Ezt jelenti az, hogy nekem az élet Krisztus. Miért annyira fontos az, hogy Krisztussal együtt éljünk? Mi keresztények talán tudnánk erre választ adni, de mégis jó ezen egy kicsit elgondolkozni, hogy miért annyira fontos, miért olyan nagy ajándék az, hogy Krisztus önmagát adja nekünk, és velünk van minden napon a világ végezetéig. Ahhoz, hogy ezt megértsük, vissza kell lapozzunk a Szentírás leges legelejére, a teremtés történethez, amikor Isten megteremtette az embert. Azt látjuk ugyanis, hogy ott az Édenkertben nem pusztán Ádám és Éva jelenik meg előttünk, hanem ott van harmadikként Isten is. Isten úgy teremtette meg az embert, hogy élő kapcsolatban van vele. A saját képmására alkotta meg az embert, és felruházta olyan képességekkel, amik az Isten képűségből fakadnak, például a szeretettel, vagy a teremtés képességével. Egy hármas kapcsolat jelenik meg előttünk a teremtés történetben. Férfi, nő és Isten. Az ember és az Isten. Az emberi élet Isten jelenlétében lehet csak teljes, és ezt a teremtő még meg is koronázza azzal, hogy az Édenkert közepébe elhelyezi a jó és rossz tudása fája mellett az élet fáját is. Isten megajándékozza az embert az élet fájával, hogyha arról szakít, akkor örökké éljen. Egy csodálatos üzenet, egy evangélium fogalmazódik meg már a teremtés történet hajnalán. Isten örökké együtt akar élni az emberrel. Azáltal, hogy az ember szakíthat az élet fájáról, és örök élete lesz, Istennel való örök lét fejeződik ki. Csak hát történt egy probléma, a bűn. Belépett a bűn az ember életébe. És Isten megtiltotta Ádámnak és Évának, hogy szakítsanak az örök élet fájáról. Nem élhetnek örökké, mert bűnt követtek el. Megszakadt a hármas kapcsolat. Ádám és Éva, az ember, mi, elfordultunk Istentől. Kizártuk Istent az életünkből, és csonkává lett így az emberi élet. És mi történik Krisztus által? Krisztus helyre állítja ezt a kapcsolatot. Vére által, megváltása által elveszi rólunk a bűnterhét. Kifizeti helyettünk az adósságot Istennek, hogy helyre álljon újra az, amit Isten a teremtés történetben megfogalmazott, hogy egyé legyen ember és Isten. És nem csak egyé legyen, hanem örökké éljen. Krisztusban Isten áldó jelenlétét érhetjük át nap mint nap. Helyre áll az isteni teremtés. Beteljesedik azt, amit Isten elhatározott már a teremtés hajnalán is. És éppen ezért nem csak Pál apostol számára jelenti az életet Krisztus, hanem számunkra is jelentősége van annak, hogy elfogadom-e Krisztus megváltását. Engedem-e, hogy az életemnek a részévé váljon? Mert ha igen, akkor beteljesedik rajtam Isten akarata, amit a teremtésben elrendelt. Akkor tud kiteljesedni az életem. Akkor áll helyre a hármas kapcsolat. Isten és ember, és ember és embertárs között. Krisztussal megváltozik az ember élete. Már nem egyedül él, már nem bolyong ebben a sötét világban, hanem célja van az életének. Mégpedig Isten által rendelt célja. Nekem az élet Krisztus, a tökéletesen helyreállott élet, amit Krisztus megváltása által kaphatunk meg. De Pál apostol hozzáteszi utána, hogy és a meghalás nyereség. Beteljesedik az, amit Isten az Édenkertben elrendelt. Ugyanis Isten azt szerette volna, hogy az ember szakítson az élet fájáról, és örökké együtt éljenek. És ezért a halál, bár a bűn zsoldja, tudjuk a Szentírásból, de ugyanakkor a halál egy kapu is, egy választóvonal, egy limesz, egy határ. A halálig bezárólag éljük az életünket Krisztussal itt a Földön. És tetteinkről, szavainkról, cselekedeteinkről ezután kell majd számot adni. És amikor az ember elérkezik a halálba, és átlépi ezt a határvonalat, akkor ott meg kell állnia Isten előtt, és számot kell adni az életéről. Jelen volt-e benne Krisztus, vagy nem? Együtt tudta-e élni az életét már itt a földi életben Istennel, vagy éppen Isten nélkül akarta vezetni, irányítani gondolatai, döntéseit? A halál nem csupán a bűn zsoldja, hanem tekinthetünk úgy is rá, mint egy kapura, amelyen keresztül beteljesedhet az életünk Isten oldalán. Feltéve, ha az életünk Krisztusban gyökerezik. Krisztusban gyökerezett. Mert ugyanis az Úristen előtt semmi más nem számít. Csak az, hogy elfogadjuk-e Krisztus megváltását, vagy nem. Krisztuson kívül nincs üdvösség. Akinek Krisztus az élete, mint Pálnak is, aki átéri minden nap az ő áldó jelenlétét, annak a halál csak nyereség lehet. Mert győztesként teljesedhet ki az élete Isten akarata szerint. Ezért beszél Pál apostol nyereségként a halálról. Ő tudja, hogy mi vár rá. Az élet kiteljesedése, amit Isten már a teremtés történetben megfogalmazódott, és amelynek az íve az egész Szentíráson és az egész üdvtörténeten átnyúlik, és Krisztusban lesz elérhetővé számunkra. Néhány héttel ezelőtt Budapesten tartották a birkózó világbajnokságot, talán a testvérek közül is követték néhányan ezt az eseményt. Számomra az egyik legizgalmasabb mérkőzés a kötött fogású birkózók 82 kg-os súlycsoportjának döntője volt, amikor is Bácsi Péter mérkőzött meg a török Emrah Kussal. Azért is volt izgalmas ez a mérkőzés, mert hát egyrészt tudjuk, hogy Bácsi Péter már igencsak benne van a korban, 35 éves sportolónk ő, és egy nagyon komoly térdsérülésből gyógyult fel. És képes volt mégis győzni. Így. Megszerezte második világbajnoki címét. Aki nézte a mérkőzést, az valóban egy nagyon izgalmas mérkőzést láthatott, hiszen az első menetben azt láttuk, hogy Bácsi ellenfele 3 pontot is kapott. És Bácsi egyet sem. Aztán a következő 3 percben Bácsi szépíteni tudott, és végül a meccs lefújása előtt az ellenfél, a török versenyző hibázott, és ezért Bácsi kapott még 1 pontot. És így tudott végül győzni. Szoros mérkőzés volt. Belegondoltam a mérkőzés után, hogy mennyit küzdhetett ez az ember az évek során. Milyen áldozatokat követelhetett meg tőle, családjától, az edzőjétől, hogy idáig eljusson. De megérte. Végül is nyerességgel zárult számára ez a küzdelem. A befektetett munka, a kitartás, a küzdés, a hit. A hit abban, hogy ő győzni fog. Azért is hoztam a birkózást példaként, mert én nagyon szeretem a birkózást. Az egyik kedvenc sportom, mert azt látom benne, hogy a nyers emberi erő feszül egymásnak. Test a test ellen, mindenféle eszköz nélkül. És valahogy ilyen az életünk is. Sokszor a nyers erőre vagyunk hagyatkozva. Sokszor a nyers erőnkkel próbáljuk elérni a céljainkat. És bizony, hogy egy birkózásban is, úgy az életünkben is van úgy, hogy nem sikerül elérni a célunkat. Van úgy, hogy kimerülten padlót fogunk, valaki két várra fektet. Van úgy, hogy megsérülünk, de folytatni kell. És nem mindegy, hogy hogyan küzdünk. Egyedül vagy Istennel. Isten úgy teremtette meg az embert, úgy teremtett meg bennünket, hogy ő része akar lenni az életünknek. Hármas kapcsolatban. Én, embertárs Isten. Így teremtett meg bennünket, és ezért nem mindegy, hogy azt az életet, amit Istentől én ajándékba kaptam, Istennel, vagy Isten nélkül csonkán küzdöm, harcolom végig. És bizony, hogy a birkózásban, úgy az életben is, a végén mindenkinek összesítik a pontjait. És az alapján dől el, hogy ki állhat a győztesek oldalára, ki veheti át a hervadhatatlan győzelmi koszorút. A halál pontosan ez a vég, ez a pontszámolás, mondhatjuk így is. Amikor összeszámolásra kerülnek életünk eredményei, pontszámai. És abban egészen biztosak lehetünk, hogy itt a pontozásnál nem az fog számítani, hogy mekkora vagyonnal rendelkezem. Nem is az, hogy hányszor mondtam nemet a bűnre, vagy hányszor buktam el. Egyedül az fog számítani, hogy kivel harcoltam végig az életemet. Jelen volt-e benne Krisztus, és Krisztuson keresztül az Atya, a Teremtő Isten. Ha Krisztussal élek, akkor Istennel élek. Így a halál számomra nem a bűnös élet fájdalmas lezárása, hanem egy győztes nyeresség. Egy küzdelmes, sok fájdalmat és megpróbáltatást magában hordozó, de Isten áldó szeretetének árnyékában megélt élet, győzelme. Jézus szavával zárom, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Amen. Gyertek testvéreim, válaszképpen az ige üzenetére, énekeljük el a jól ismert énekünket, erről a fénymásolt lapon található éneket. Hálás szívvel áldunk téged, Istenünk!
Hallelujah.
fejünket, helyünkön maradva és imádkozzunk. Drága Jézusunk, köszönjük neked, hogy ezen a mai esten is szóltál hozzánk. Olyan jó, Urunk, az ige tanításában érezni a te áldó jelenlétedet, hogy te tanítasz, nevelsz, formálsz bennünket, hogy képesek legyünk megállni a hit útján, hogy képesek legyünk megharcolni az élet küzdelmeit a te oldaladon. Urunk, köszönjük neked, hogy te rámutatsz arra, milyen csodát is élhetünk meg azzal, hogy te meghaltál értünk, és az életünk részévé váltál. Urunk, nélküled elvesznénk, de te megmentesz bennünket. Mellénk állsz, és fogod a kezünket végig azon az úton, amit kijelöltél számunkra. Dicsérjük szent nevedet. Áldjuk szeretetedet, Urunk, minden nap. Segíts, Urunk, úgy harcolni az élet küzdelmeit, hogy mindig rád tekintsünk. Te legyél életünk középpontjába. Mindig tőled várjuk az útmutatást, a vezetést, a segítséget. Köszönjük, Urunk, hogy te bűnbocsátó, kegyelmes Úr is vagy egyben. Segíts, Urunk, erőtlenségeink idején. Segítsd a betegeket, a gyászolókat. Segítsd azokat, akik nehéz terheket hordoznak életükben. Mutass, Ura, utat nekünk, Urunk. Mutasd meg azt, hogy aki veled éli az életét, annak még a meghalás is nyereség lehet. Köszönjük, Urunk, hogy beteljesíted rajtunk Isten akaratát. Áldott legyen a te szent neved ezért. Imádkozunk gyermekeinkért, unokáinkért. Urunk, ébresz fel szívükben a hit lángjait, hogy ők is hitben tudjanak élni, hogy ők is képesek legyenek szembeszállni a kísértővel, képesek legyenek megharcolni életük harcait, akkor is, amikor mi nem vagyunk ott mellettük. Vigyázz rájuk, Urunk! És imádkozunk azokért, akik most testi-lelki erőtlenséggel küszködnek. Imádkozunk a betegekért, a kórházba menőkért. Imádkozunk a lelki terheket cipelőkért. És Uram, kezedbe ajánlom a Csobánka és a Pomázi gyülekezetet is. Áld meg a gyülekezet közösségét. Szent lelkeddel újítsd meg bennük a hitet napról napra, hogy erősödjenek, hogy látszódjék rajtuk, hozzád tartoznak, hogy lámpásként tudjanak világítani Csobánkán és Pomázon, és bárhol, ahova te vezeted őket. Áld meg a gyülekezet közösségét, add, hogy a te szereteted, békességed uralkodjon közöttük. És ugyanígy áld meg a gyülekezet szolgálóit is, a hitoktatókat, a lelki pásztorokat. Urunk, szent lelkeddel vezesd az ő szolgálatukat. Adj nekik erőt a mindennapokban. Adj nekik áldást az ige hirdetésekor. Ne hagyd el őket soha. Urunk, megváltó Krisztusunk, áldott legyen a te szent neved, most és mindörökké. Amen. De ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most röviden hirdetném a testvéreknek. Igazából nem tudom most hirdetni már azt, hogy holnap új, ismét evangelizációs alkalom lesz és találkozunk. Ellenben felhatalmazást kaptam az Esperes úrtól, hogy röviden bemutatkozzam így a evangelizációs sorozat végén. Ez elmaradt az elején. A családommal érkeztem a mai nap folyamán. feleségem Pintér Brigitta egészségügyben dolgozik. Két gyermekünk van, Benedek és Virág. Benedek fiam 14 éves lesz, Virág kislányunk 9 éves lesz. Csömörön szolgálunk, templomépítésben járunk. Esperes úr, amikor a hét elején mondta, hogy rövidesen kezdődik majd a templom építésünk, utána az Isten tisztelet után oda tudtam menni hozzá, és meg tudtam mondani, hogy már elkezdődött igazából éppen ezen a héten, tehát annyira friss, hogy az elektronikus naplót éppen a hétfőn nyitottuk meg, és akkor kezdődtek el a munkálatok. Tehát Isten dicsőségére Csömörön most a templomunk épülhet. Tavaly év végére készült el a gyülekezeti házunk, amelyben helyet kapott a lelkészlakás, a lelkészi hivatal és egy kisebb méretű gyülekezeti terem, és most pedig a templomépítés kezdődik, és ha az Úr megtart és továbbra is segít bennünket és áldását adja, akkor reményeink szerint jövő év végére el is készülhet a templom. Gyülekezetünkről annyit mondanék, hogy fiatal gyülekezet vagyunk, 8 éve lett, váltunk önállóvá. Ebben a 8 évben nagyon sok áldást és örömöt éltünk meg. Megéltük azt, ahogyan hétről hétre növekszik a gyülekezet, de voltak olyan időszakok, amikor például ezt nem tapasztaltuk. Azt tapasztaltuk meg igazából, hogy minden gyülekezet, hogy egy közösség, egy Isten egyháza, egy élő organizmus. És ahogyan egy családban is vannak fényesebb napok, meg vannak borúsabb napok, úgy minden gyülekezet életében is. Viszont örömmel tudok bizonyságot tenni, hogy akár így, akár úgy volt, az Úr áldását mindig éreztük, és hálásak vagyunk az Úrnak, hogy megtartott bennünket, hogy tanít, hogy nevel, hogy tapasztalatokkal ajándékoz meg. Én hiszem, hogy mindezekre szükségünk van ahhoz, hogy az elkészült templomot úgy tudjuk majd birtokba venni, hogy alkalmasak legyünk az Isten mennyei atyánk magasztalására. Csömörről csak tényleg dióhéjban annyit, nem szeretném a testvéreket feltartani, de egy 10000-es faluról beszélünk. Csömör egy nagyközség, zsákfalu, az talán nem is az egyetlen, de a kevés zsákfaluk egyike itt Pest körzetében, közvetlenül Budapest mellett van, pont a túloldalon, a keleti oldalon, Gödöllő irányában, a 3-as út mellett. A faluról azt kell tudni, hogy döntően katolikus és evangélikus a település, két templom van, katolikus meg evangélikus. Évszázadok óta ők lakják a falut, ugye Mária Terézia ideje óta törökökben elnéptelenedett a település, és ez azt jelenti, hogy tótok meg svábok zömében. És ahogy a más agglomerációs településeknél, úgy Csömörön is megtapasztalható volt az, hogy a rendszerváltást követően, de persze már korábban is tapasztalható volt, de a rendszerváltást követően viszont nagyon nagy erővel, dinamizmussal jöttek, érkeztek a Kárpát-medence különböző részeiből emberek, és elkezdett a református közösség nőni, erősödni, szorvány lett, és így most már önálló gyülekezet és templomunk is lesz, ha az Úr is megsegít, és így most már a településen az arányok úgy kezdenek, hát hogy mondjam, nem akarok senkit sem megbántani, de hogy úgy harmonizálódni, hogy most már nem csak tótok meg svábok lakják Csömöröt, hanem magyarok is, kálvinista, vastagnyakú kálvinista magyarok is, ami persze nem mindenkinek tetszik, de hát az ember tervez Isten végez, mi hálásak vagyunk az Úrnak, hogy ott lehetünk, és színesíthetjük a települést. Nagytarcsáni szolgálók, Nagytarcsa egy pici szorvány, és kisebb, mint itt a csobánkai szorvány pomáznak, ott ilyen családias közösségünk van, 18 fő átlagosan a vasárnapi istentiszteletek létszáma, de ott is nagyon sok áldást élünk meg, tulajdonképpen ebben az évben 10-zel indultunk, és most már rendszeresen 18-20 fővel vagyunk, tehát ott is érzünk egy növekedést, de hát egyedül végzem a szolgálatot, ezért vannak bizonyos fizikai korlátjaim, hogy a missziót ott is ugyanolyan hatékonyan tudjam végezni, mint Csömörön. Bízom abban, és imádkozunk is azért, hogy adjon szolgatásat az Atya, hogy nagy tartsa is, növekedhessen tovább, növekedhessen, és akár ott is egy önálló református gyülekezet jöhessen létre majd Isten dicsőségére. Hát röviden ennyit gondoltam magunkról, családomról, gyülekezetemről. Ha valakinek lenne még kérdése, akkor az Isten tisztelet után örömmel válaszolok. Esperes úr szeretne még valamit mondani.
Első szó a hálaadás szava Isten felé, hogy estéről estére hallhattuk az igét. A második a köszöneté, a tisztelt Úr felé és a családja felé, hogy eljöttél, hogy elengedtek. És hogy nem könnyű ez, akinek is gyermekei vannak, 5 napon keresztül estéről estére itt lenni és szolgálni. Istenünk igéjével bátorítunk, 144. Zsoltárból, áldott az Úr az én fősziklám, aki harcolni tanítja kezemet, hadakozni ujjaimat, jótevőm és erősségem, várom és megmentőm ő, így áldjon és őrizzen meg szolgálatodban az élő Isten. És hadd bátorítsunk avval is, itt van a tanúja egyik presbiterünk személyében, aki nem csak a gyülekezetnek az első napjait ismeri, hanem annak a régmúltját is, és azokat a perceket is, amikor arról beszéltek, hogy egy-egy délutáni istentiszteleten 3 vagy 4 voltak itt Csobákán. És hát bizony kicsordult a szemükből a könny néhány esztendővel ezelőtt, amikor ez a hajlék megtelt. Soha nem gondolták volna, hogy ez megvalósul. Nem azt kívánom nektek, hogy a hajlékotok majd 60-70 év múlva teljen meg, de hogy az Isten munkálkodik, és hogy munkálkodjon, az egészen biztosan, jó szívvel és örömmel mondom. Kedves testvérek, nagyon köszönjük a hittanosoknak a szolgálatát is, köszönjük, hogy eljöttek közénk, arra kérjük és bátorítjuk majd őket, hogy az alkalom után itt a mi vasárnapi gyermekfoglalkoztató termünkben jöjjenek le, egy kis pogácsát tudunk majd együtt elfogyasztani. Köszönjük szépen ezt a felajánlást is, és az egész heti felajánlását gyülekezetünk közösségének. Már csak 2 gondolatot mondok, nem szerettem volna átvenni a szót. Az egyik, hogy amire viszont várjuk a testvéreket, az advent első vasárnapja, istentiszteletünk, urvacsorai közösségünk, legyünk részesei együtt ennek a szentséges alkalomnak. És nem utolsó sorban, csak azért, mert nem hoztam ide magammal. Úgy írjuk, hogy a tisztelt asszonyt is megköszönjük.
Köszönjük szépen. Köszönöm Esperes úr szavaidat. Áldásvételre készüljünk énekszóval. A 398-as számú dicséret mind az 5 versét énekeljük. A 398. számú dicséret valamennyi versét. A 398-as számú dicséret így kezdődik. Úr lesz a Jézus mindenütt.
Királyság a bűn.
Testvéreim, fogadjátok Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen.